A 2021-ben megrendezett, de 2020-ra tervezett tokiói olimpiát a televízión és a fotókon keresztül követhette a világban mindenki. Debrecenből két fotós is tudósított napi szinten, átadva az ott zajló események hangulatát, a versenyzők érzelmeit. Hogy milyen is volt egy ilyen furcsa olimpiáról tudósítani, arról kérdezte Ceglidi Zsolt és Derencsény István fotóriportereket Búzás Bori.
Nem olyan régen ért véget a tokiói olimpia, ami ugye több szempontból is különleges volt, ha mondhatjuk így, mert a 2020-as évet ismételjük ebben a 21-es esztendőben minden tekintetben, akár a futball Európa bajnokságot is nézzük, minden áttolódott. De most itt az olimpián szigorú szabályok voltak, és nem azzal a megszokott menetrenddel rendezték meg, nézők nem lehettek most jelen. Nagyon sokáig ugye még bizonytalan is volt, ha jól tudom, a japánok sokáig nem is akarták, hogy még idén legyen olimpia, szóval hogy azért nem volt ez olyan gördülékeny és egyszerű. Így az is, aki megtette volna, hogy elutazzon Tokióba, ő neki is csak a fotók maradtak, és a televízió, hogy követhesse az eseményeket. És hát ugye a ti szemeiteken, a lencséiteken keresztül lehetett belepillantani egy kicsit abba, hogy egyáltalán milyen millió, milyen érzelmi világ volt ott, hogy zajlottak a versenyek. Én elsőként rögtön azt is kérdezném, hogy ez nyomasztott esetleg benneteket, hogy tudjátok azt, hogy most rátok számít mindenki, és a ti fotóitok fogják visszaadni az ottani hangulatot, a versenyzők érzelmi világát, vagy ez már annyira bennetek van, hogy ez nem jelent úgymond plusz akadályt a munkátokban?
Én azt gondolom, hogy nem nyomasztott különösképpen, mert hogyha vannak nézők, ugyanúgy nekünk ugyanazt a munkát kell, ugyanúgy olyan gyorsan kell csinálni. Inkább az, hogy én, amikor kérdezik, hogy milyen volt az olimpia, én mindig azt mondom, hogy jó volt, de borzasztó hangulattalan. Tehát ez volt a harmadik olimpia, de tehát nem volt meg az az igazi olimpiai hangulat, amikor tényleg az utolsó versenyzőnek is, vagy befutónak is tapsolnak, vagy megtapsolják. Az első is örült, de én igazából olyan nagy érzelmi kitöréseket nagyon keveset láttam. Nyilván nekik is, a sportolóknak is teljesen más volt, hogy üres lelátók előtt kellett versenyezni.
De már csak a városban sem lehetett látni azt, hogy itt egy olimpiát rendeznek, egy 13 milliós városban sehol nem találkozott az ember ilyen olimpiai jelképekkel, tehát hogyha én turistaként megérkeztem volna, azt se tudtam volna, hogy van egy olyan itt ebben a városban a világ legnagyobb sporteseményét rendezték meg.
Elvétve volt, de tényleg, tehát hogyha most teszem fel egy, nem tudom, egy diák sportrendezvény lett volna, tehát úgy plakátolták ki, vagy elvétve volt egy olimpiai ötkarika, ellentétben mondjuk Rióval, ahol gyakorlatilag minden utca sarkon volt egy ötkarika.
De itt is csak a kötelező elemekkel lehetett a városban találkozni, mivel egy ilyen olimpián előírják azt, hogy milyen reklámokkal találkozhatnak az emberek. Tehát a Visa a fő támogató, akkor a Visa reklámjai ott voltak a metróban, a városban elvétve, de egyébként a reklámokat ilyenkor, amiket tudnak, azt leszerelik. De egyébként annyiból is különleges volt az olimpia, hogy itt például nem voltak dedikált sávok. Tehát a közlekedés nagyon nehézkes volt, mert ilyenkor előírják azt is, hogy a városban főútvonalakon olimpiai sávnak kell lenni. Tehát arra más autó nem léphet be. És itt ebből volt is azért bonyodalmunk elég sokszor, hogy a reggeli csúcsban a félórás utat másfél-két óra alatt tudtuk megtenni. Mivel a pandémia miatt mi nem használtuk a tömegközlekedési eszközöket például.
Hát 14 napig. Tehát a megérkezésünket követő 14 napig úgymond mi buborékba voltunk, tehát nem használhattuk a tömegközlekedést. Egyébként, amikor használhattuk, viszont az viszont nagyon jó volt. Tehát mi metróztunk, és teljesen korrektül, és majdnem, hogy tényleg japános pontosága hajszálpontosan megérkezik a metró. Az olimpiai buszjáratok, tehát ami az olimpiára lett kiépítve, az viszont hát a végére beállt, de az elején voltak olyanok, hogy egyszerűen csak kimaradt. És ők is borzasztóan elnézést kértek ott, akik a diszpécserek, csak hát nekik is bele kellett rázódni. Egyébként pont valaki mondta, hogy ott, ugye ez a tavalyi olimpiára, ők nem is terveztek a sajtónak, meg csak az atlétáknak, tehát a sportolóknak terveztek buszjáratokat, mert úgy voltak vele, hogy ugye annyira jó a tömegközlekedés, hogy igen, mondjuk nem tudom, hogy gondolták, de mindegy, tehát ők nem is terveztek, és most se terveztek erre az évre, csak hogy ugye nem tudom, hanyadik hullám volt most Japánban, és akkor mégiscsak csináltak egy ilyen járatot, tehát ilyen összedobált buszjáratok voltak, tehát hogy azért voltak fennakadások, meg késés, borzasztó késések, és hát ott annyira nem lehet késni, amikor 9 órakor beugrik valaki a medencébe, az beugrik 9 órakor.
Igen, és mondjuk egy 50 méteres szakaszon pikpak végig is, mire lehet, hogyha késnél, akkor lemaradtál.
Már nincs is értelme elindulni, mert be se engednek. Igen. Tehát már nem is tudsz bejutni a létesítménybe, mert tényleg itt úgy van, hogy másfél-két órával előtte lehet beülni, elfoglalni a helyet. Ezt el is foglalja mindenki.
Hát nyilván. Egyébként még csak annyit közlekedésre visszatérve, hogy 14 darab taxijegyet kaptunk, és akkor azzal lehetett közlekedni. De hát nyilván egy 14 milliós városról beszélünk, tehát hogy elképzelhetetlen nagyságú a város, és hát voltak olyan taxisok. Mi ugye tudtuk, hogy a szállodától a harmadik, negyedik napon már hogy lehet eljutni mondjuk jelen esetben a nyílt vízi úszásra, oda az Odaiba Marine Parkba, és a taxis nem tudta. És már a végén már én mutattam neki, hogy hol kanyarodjon le, de olyan úthálózatot kell elképzelni Japánba, mint a burda szabás minta. Tehát, és akkor már végén tényleg én mondtam neki, hogy itt kanyarodjon le, itt álljon meg, mondta, hogy nem ide kell menni, mondom, nyugodjon meg, nekem ide kell menni, és ő mire ezt megérti, és egyszerűen nem a szellemi képességeit akarom minősíteni, de hogy ő neki van egy előre elképzelt dolog, hogy ő neki oda kell vinni az utast, és hogy az utas itt ki akar szállni, akkor ez neki óriási probléma, és nem is érti, hogy az utas miért szól bele abba, hogy ő itt ki akar szállni.
Igen, ezt beszéltük, hogy nem túl rugalmasak.
Nem, tehát mindenhol Google Maps-el akarnak eljutni, és ott nyilván ott már jelzik, hogy lezárt az útszakasz. És nincsenek tisztában azzal, hogy ők a dedikált taxit vezetik, és az viszont belépett az elzárt útra. Igen. És így tényleg így ültem hátul, és így látom, hogy köröz az ember, már hót ideges, nem tud hol megállni, mondom, menjél oda.
Igen, mert ki volt téma a TCT, igen. Az azt jelenti, hogy a taxival behajthat, de ők ezt nem tudták, tehát, hogy annyira túlbiztosították magukat, hogy a taxisoknak nem mondták el, hogy a TCT helyre bemehet. Mi már tudtuk, ők nem.
Pisti, neked nem nyomasztott ez a dolog, amit Zsolti mondta, hogy őt ez nem, mert hogy nyilván tudta, hogy te is tudod, hogy ez a feladatod, de hogy mégis valahogy jobban meg kell talán mutatni, hogy mi történik ott?
Nekem a saját területemen én már másfél éve ezt csinálom. Tehát nagyon sok olyan versenyen vettem részt, amin csak én lehettem bent, én készítettem el a képeket, és ezt használták, mert ugye a szövetségnél, tehát ezt engem teszteltek végig. Itt a sportolókon én azt láttam, hogy ugyanazt csinálják, mint szokták. Mindenkinek megvan a kis szeánsza, hogy előtte mit csinál, de annyira ki tudják kapcsolni az agyukat, és szerintem Zsolt is így van, hogy mi is annyira lenyugtatjuk magunkat a verseny előtt, hogy már csak arra figyelünk, és nem kap el a hév közbe. Én is mondjuk a Milák Kristóf világcsúcsot akart úszni, és majd, hogy nem meglett, tehát nem kapott el a hév közben.
A kontroll megvan. Ugye nyilván egy ilyen sporteseményen is ugye megszabott helye van a sajtónak és így a fotósoknak is, amit be lehet tölteni, és ugye már mi Zsoltival beszéltük itt privátban, hogy van, hogy órákkal hamarabb oda kell állni, ha jó helyet akarsz magadnak csípni, tehát hogy azért ez nem egy egyszerű műfaj. Most, hogy nem voltak nézők is, meg volt szabva, hogy hova mehettek, vagy most azért volt egy fajta szabadság a mozgástérben?
Ugyanúgy meg volt szabva, amit említettem is, hogy a nyitó meg a záró rendezvényen is egy 60-valahány ezres tök üres stadionba ugyanúgy ültettek le minket, mint hogyha tele lettek volna nézők. Tehát, hogy most tényleg azt mondom, hogy a Covid-járvány alatt hegyre halomra ültünk. Jó, hát kihagytunk egy széket magunk között, de egyébként is kihagyjuk. Tehát, hogyha van néző, akkor is kihagyjuk azt a egy helyet. Úgyhogy nem igazán tapasztaltuk. Még csak annyira a legjobb példa, amikor ugye az egész stáb 50-valahányan egy repülőn utaztunk, utána a repülőtérre egy busz vitt be minket valami olimpiai, nem tudom, buszpályaudvarra, majd ott egyenként beültünk egy taxiba, és úgy vitt el a szállásra. Tehát 50-valahány taxit oda rendeltek, addig 18 óráig egymás hegyén hátán voltunk, utána nem. Tehát, hogy nem sok logikát véltem felfedezni, de hát nyilván nem én szerveztem az egészet.
Ugyanazt a szabályt követték egyébként. Azt kell tudni, hogy vannak ezek a királyi sportágok, mint az úszás, az atlétika, kosárlabda döntő, elődöntő, kézilabda döntő. Ezekre mind külön jegyet kapunk. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy mondjuk 1200 fotós beül az úszó döntőre, ezért jegyes rendszer van, szétosztják, és ugyanúgy ki volt osztva, de például mi az atlétikára Zsoltival együtt mentünk, és simán be tudtunk a célegyenesbe állni.
Ja, igen. Tehát, hogy
visszagondolva Rióra, ahol egymást, tényleg egymás hegyén hátán voltunk, ugye a Usain Boltnak az utolsó futását meg tudjuk fényképezni.
Igen, egyébként ez az olimpia, például az atlétikai stadionban sokkal jobban volt kialakítva, tehát a fotós helyek. Nyilván azért is, mert ugye nem voltak nézők, tehát hogy a célegyenesbe is voltak kijelölve a oldalt helyek, De egyébként, hogy mondjam, tehát, hogy mindig azt mondom, hogy a nagy hírügynökségek, akik ugye fizetnek a helyekért, ők ugye lefoglalják előre a jó helyeket, és akkor utána a többit azt nekünk kintről kell megoldani.
De hát sikerül azért.
Nyilván a lehetőségekhez képest kihozzuk a maximumot, de tehát teljesen más, amikor az ember egy olyan úgymond pool helyen van, mint amikor kint van mondjuk 30 méterrel arrébb.
És előtte még meg tud inni egy kávét, mert ő csak beül.
Ja, persze, ja. Hát neki nem kell kimenni másfél órával hamarabb, mert...
Jó, hát nyilván vérelt helye van egyértelmű. Mennyit utaztatok, ha már utazás, és itt beszélgetünk annak nehézségeiről, hogy hát azért nyilván egy olimpiát nem egy adott területen rendeznek, hanem azért gondolom, hogy eléggé szétszórt, mert hát különböző helyek vannak a... hogy akár a vitorlát, ha nézzük, vagy megint más a benti úszás, tehát hogy most birkózás, stb. Tehát, hogy nyilván más komplexumok máshova kell menni. Ha így néztétek, figyeltétek, mennyire volt feszes az odaérkezés, tehát hogy az indulás, meg egyebek, és hogy mennyit utaztatok össze-vissza Tokión belül?
Hát én napi 4 órát, én azért rökhöz voltam kötve, nem úgy, mint Zsolti, aki rohangált egyik létesítményből a másikba.
Igen, neked az, hogy az úszodában voltál, tehát végül. A két úszoda gyakorlatilag az 200 méter volt egymástól. Nekem nagyon sokat kellett menni, tehát nekem például ki a sportlövészet helyszínére, oda a mi szállodánktól, hogyha bebuszoztunk, akkor az olimpiai pályaudvarra az alsó hangon 35 perc volt, ott kellett várni még 10 percet, onnan még 1 óra 10 perc volt, mire kibuszoztunk oda a lőtérre, és onnan még mire bejutottam a maga a versenyhelyszínre, az megint volt egy bő 20 perc, mert ugye minden vegyes versenyhelyszínen akkor ez a fémdetektorra átvilágítanak, ugye úgymond be kell csekkolni, mint egy repülőtéren, hogy semmi veszélyes anyagot nem viszünk be, és volt, hogy én ezt a lőteret, ezt én kétszer jártam meg naponta, mert volt egy reggeli lövés, akkor azt ugye megcsináltam, visszajöttem, valamit már most nem tudom, mit lefényképeztem, majd délután vissza a döntőre. Tehát, hogy volt ilyen, hogy napi 5-6 órát, az csak tényleg utazással töltöm. És egyébként tök fura, mert a gyorsforgalmi úthálózat volt végig Japánba, vagy Tokióba, és ezt a 64-es olimpiára építették ki. És a versenyhelyszíneknek a túlnyomó többsége ugyanaz a helyszín volt, mint 64-be. Például a vitorlázásnál, az Enoshimai tengerparton, meg ezt az aszakai lőteret is, ezt 64-re építették ki. És ez azóta funkcionál, nyilván felújították, de oda végig autópálya vezet. Meg gyors forgalmi út.
Teljesen fordított időzónában vagyunk. Mi édesdeden aludtunk, amikor ott ugye a legnagyobb események történtek Tokióban, tehát hogy mennyi időbe telt nektek átállni erre, azért ez nem egy-két órás eltérés.
Furcsa volt, az amerikaiaknak könnyebb volt, mert főműsor időben ment náluk minden. Mert ahhoz igazították mondjuk az úszást, tehát nekem nagyon furcsa volt, hogy reggel felkeltem, és döntőt kell fényképeznem, és nem az van, hogy majd akkor este. Estére úgy felspanolódok, hanem...
Rióban pedig pont fordítva volt, ott meg éjszaka voltak a döntők, igen. Tehát hogy ott meg arra kellett az úszóknak pont ráhangolódni, hogy késő éjszaka volt a döntő.
Meg nekünk is. De igen. Nagyon furcsa volt, mert még túl is kellett biztosítani magam, hogy én reggel a döntőn ott legyek. Tehát tényleg nekem is volt olyan, hogy álltam, vártam, és nem jött a busz. Ki volt írva, hogy ekkor meg ekkor elindul. Oké, tehát túl biztosítottam, mert egyen hamarabbival mentem, és akkor utána már jött a következő.
De ha nem, tudod.
Na ez az, hogy mi van, ha nem. Hát engem azért küldtek ki, hogy érmeket fényképezzek, és hogyha nem vagyok ott, nem tudom, akkor nincs semmi értelme, hogy kimentem. Tehát így jóval hamarabb elindultam mindenhova.
Egyébként az utazásról nekem az, hogy vasárnap délután, hát késő délután szálltunk föl, és amikor felszálltunk Budapestről, ugye Dohába szálltunk, ott volt az átszállás, akkor volt egy naplemente, ott vártunk egy kicsit, akkor amikor felszálltunk, vagyis hát oda volt ugye 5 óra az út, 4,5-5 óra az út, akkor ott vártunk megint a csatlakozásra, amikor felszálltunk, volt egy napkelte, és amikor leszálltunk Tokióba, volt egy naplemente. Tehát egy út során volt 2 naplemente, meg egy napfelkelte. És teljesen össze voltunk zavarva, és én legalábbis teljesen, hogy utazok, és már 2-szer ment le a nap, egyszer meg már fölkelt.
Már hanyadika van, mert nem tudjuk, hogy most melyik napot is írjuk.
Igen, és akkor reggel, hát azt hiszem, hogy tehát japán idő szerint hajnal 1 körül értünk be a szállodába, és akkor reggel meg ugye 10-kor keltünk, és utaztunk 30-valahány órát. Visszafele nekem szállodától lakásig 30 óra volt pontosan.
24 órában mennyit melóztatok így az utazásokkal együtt, hogy volt idő egyáltalán pihenni? Tehát, hogy miután már sikerült, hogy nyilván az átállás, meg minden, meg volt a menetrend, tehát ez a egy nap csak 5 órát utazok, ami csak utazok, és akkor nyilván még ott a helyszíneken, amit az előbb is beszéltünk, elfoglalod a helyed, stb. Ugye ott nem egy fotót lő el az ember, hogy meglegyen a legjobbat, ki tud választani, és utána nyilván innen már jön is az, hogy és ki kell választani, és el kell küldeni, tehát hogy gondolom azért ez egy hosszú-hosszú folyamat volt.
Már nincsenek ilyen hosszú folyamatok, főleg itt a kiválasztásban. Tehát itt ki van építve egy LAN-kábel, ott van melletted, bedugod a fényképezőgépbe, és azt küldöd el. Tehát az utómunkával nincs. De egyébként én megnéztem, mert az órám ilyen okos óra, és van ilyen alvásfigyelő. 4 óra 14 perc volt az átlagos alvásidő.
Pont ezt akartam mondani, hogy ez az átlag. Nekem volt, hogy másfél órát aludtam, de az átlagra, hogyha kiszámítjuk, a 4 és 5 óra között jön ki az átlag alvás.
Ez egy ilyen erőltetett.
Hát volt, hogy este 9 órakor kezdődött kézilabda mérkőzés. És akkor voltam mondjuk másfél óráról szállástól. És akkor 2-re ágyba kerültem, és hát 6 órakor kelni kell, 7-kor meg indulás.
Az ötosáról is, hogyha haza, onnan hát 1 óra 10 perc volt az olimpiai pályaudvarra, ott még várni, volt, amikor fél órát vártam, vagy 3-4 órát, és majd utána még egy jó 45 perces hazaút. Egyébként visszatérve, hogy a kép utómunkálatok, tehát hogy például a Berez Zsombor, amikor ugye ezüstérmes lett, a hajóról küldtem, a telefonon megosztottam a wifi-t, és a fényképezőgépről küldtem, tehát hogy gyakorlatilag majdnem, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy élőbe, tehát egy pár perces késéssel, de ott a fényképezőgépen meg kell vágni, és úgy elküldeni, és tehát egy hullámzó hajóról, nagy szélbe, tehát fényképezni és képet küldeni, és vigyázni arra, hogy ne essünk bele.
Igen,
meg a felszereléssel. És amikor mondtuk ott a japán emberkének, hogy akkor menjünk a Zsombor elé, amikor a magyar zászlóval ott örült, és akkor a 225 lóerős motort oda tolta neki, hogy mert ezt kértük tőle, na hát akkor tényleg az volt, hogy mindenki hátra a hajóba, és tehát az életünkért kapaszkodtunk a felszerelésért. Ő nem gondolta azt, hogy itt...
Probléma lehet,
ez igen, nektek ez volt. Neki ez természetes volt, hát nyilván.
Menni kell, készhez volt kivadva parancsba.
Igen, és akkor közben pedig néztem, hogy jó, bement a kép, tehát, hogy...
Jó, nyilván ez csak a laikusnak ilyen borzasztóan bonyolult, mert hát nektek profi fotósoknak ez már pikpak művészet, de hát akkor ezek csak voltak azért ilyen akadályozó tényezők, mint a...
Ja, mindig vannak, és mondjuk mindent át is lehet hidalni, olykor magyaros fifikánsággal, de sikerül.
Ezt már most kitárgyaltuk, hogy ti hogy viszonyultatok ehhez az olimpiához, meg ugye már említetted, Pisti, hogy azért a sportolók is átszellemülnek, és azért ugyanúgy le tudnak nyugodni, de nyilván azért, amikor becsap a célba egy úszó most jelen esetben, megérinti a falat, akkor nem az üdrivalgás veszik körül, hanem mondjuk örülő magának, meg az a pár edző, meg edzőtárs szurkol neki, az nem az a hangulat. De nyilván azért ugye megvoltak itt a célok, ezeket láttuk, meg hallhattuk interjúkon keresztül, akár ugye a Kristófé, akkor hallhattuk a nadrág problémát, ami ugye az energiájából kivett, tehát hogy azért így nagyjából képbe vagyunk ezeket, de hogy nyilván nekik is nehezebb lehetett ezt jól megélni egy ilyen pillanatot. Az, hogyha egy nyertest fotóz az ember, az mindig könnyű szerintem, meg hálás feladat, mert odaáll, meg megmutatja, meg pózol, meg örülhet nyilván, de amikor mondjuk egy szomorú vagy kevésbé pozitív helyzetet kell fotózni, és itt most nem fogok köntörfalazni, ugye a Katinkára gondolok, akitől nagyon sokat vártak az emberek, és ő ugye most nem feltétlenül azt a formát tudta hozni, ez köszönhető, én úgy gondolom, hogy a koronavírus járványnak is annak, hogy ő nem tudott azzal metódusra készülni a 20-as évben, ahogy kellett volna. Mennyire kell egy ilyen helyzetben empatikusnak lenni fotó szempontjából?
Hát empatikus embernek érzem magam, meg tudom is, de nekem ezt meg kell csinálni. Ez megtörtént, mutatta a tévé is, tehát én miért ne fényképezném.
Igen, csak hogy ugye ti a pillanatot, azt a pillanatot hoztátok át a fotók alapján, ami nagyon sok érzelmet is
megmutat. Nekem meg kell csinálnom ezt a képet, tehát ez egy core dokumentum, itt ránézés, a Katinka is megnézi, és nekem használja is a képeimet. Tehát nem hiszem, hogy ez mondjuk őt bántaná, hogy én mondjuk sírva, vagy leszegett fejjel fényképezem le. Ugyanez volt a Kozák Lucánál is. Itt nagyon sajnáltam, de azt a képet nekem meg kell csinálni. Mert hogyha mondjuk a főnököm kéri tőlem, hogy hol van az a fénykép, ahol mondjuk összeroskadva, sírva, ül a gátak alatt, akkor nem mondhatom azt, hogy nincs meg.
Nyilván ez egyértelmű, tehát munka, ez meg feladat, tehát ez rendben van, csak hogy azért nem nehezebb lelkileg.
Ez olyan, mint sokan bírálják a háborús fotósokat is, hogy ők miért fényképeznek, és miért nem segítenek. Hát vannak dolgok, amiben nem lehet segíteni. Tehát én nem fogok tudni segíteni. Uh-huh. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy mi egy képet alkossunk arról a dologról, ami ott történik.
A jövőnek.
Hát meg krónikások a középkorban is voltak, tehát hogy ők se az ágyút töltötték, hanem kész dokumentálták, amit lehet, hogy akkor azt mondták, hogy ez az ember már megint nem csinál semmit, csak feljegyez valamit, vagy csak ott van. Igazából ő volt a történelemnek a krónikása. Most ezt nem akarok ilyen nagy mélységekig elmenni, de nyilván nekünk ilyenkor úgy kell, nyilván egy öröm pillanatait sokkal könnyebb fényképezni, mint amikor nem örül, vagy valami, mondjuk teszed fel a Katinkát, de meg kell csinálni, ezt nyilván ugyanúgy meg kell csinálni, most teszem fel, mint hogyha aranyérmet nyert volna.
Nyilván, ez egyértelmű, csak hogy én arról lettem volna kíváncsi, hogy érzelmileg ez bennetek okoz-e bármit is, de hát nyilván feladat, szóval.
Én megmondom, hogy én a Kozák Lucát egyrészt azért, hogy debreceni, én a Lucát nagyon boldogtalan sajnáltam. Igen. Tehát, hogy amíg végig ott ült a pályán a gáta között, és én mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy szegény, hogy de hát végig, és miközben beszéltem magamban, ugyanúgy fényképeztem, igen, csak hát ugyanúgy mondjuk, mint amikor a Saci, a Kovács Sarolt a bronzérmes lett, én úgy örültem neki, hogy a gép alatt kiabáltam, hogy gyerünk, de hát nyilván akkor fényképeztem, tehát hogy az egy másik érzelmi. Én legalábbis én nagyon örültem a Sacinak, a győzelmének, ő szerintem sokkal jobban örült, mint az aranyérmes. Ugyanígy volt egyébként szerintem a Zsombor, aki egyébként meg is mondta, hogy ő szerinte az ő ezüstérmének ő sokkal jobban örül, mint az angol srác, aki azt hiszem harmadjára lett olimpiai bajnok. Ő tudomásul vette, hogy megnyerte a versenyt. A Zsombornak meg ez volt élete célja, hogy érmet szerezzen az olimpián is, és összejött. Szóval hihetetlen volt.
Vannak ilyen aranyérem, egy súlyban levő bronzok is, például Tóth Krisztián, tehát hogy ő is az émélhetetlenül örült a bronzérmének, tehát hogy azért itt, meg nyilván vannak a Lőrinc testvéreknél, ugye a Viktor ezüstjeiben annak kevésbé tudott örülni, tehát hogy ez egy ilyen nagyon ambivalens.
És a Krisztián meg Vigaszágról lett bronzérmes, tehát hogy az még plusz két meccset kellett csinálni ahhoz, hogy bronzérme legyen.
Már csak félbe merem megkérdezni, hogy egyáltalán valami városnézésre volt lehetőségetek így magánemberként, vagy csak így a taxiból, meg a buszból ki leskelődve, vagy azért meg sikerült valamennyit felmérni Tokióból.
Hát a két hét letelte után még kimehettünk, tehát a karantén úgymond az megszűnt, és ilyenkor fel lehet venni, kaptunk is egy ilyen bérletet, amivel tömegközlekedést használtuk, és hát azért fogytak el a versenyszámok, amikre nekünk menni kellett, azért lett némi szabadidőnk, ugye a vége fel az utolsó 2-3 napban, és azért akkor felcsaptuk az internetet, hogy a top 10 helyet azért meg kell nézni, mert ki tudja, hogy mikor jövünk vissza azért egy ekkora metropolizba, ez nincs közel.
Igen, nem a szomszédban van, az biztos.
Úgyhogy sok szép helyet azért meg is néztünk.
Nekem is az utolsó nap, az utolsó előtti nap, már csak este volt az öttusa, este délután volt az öttusa, akkor délelőtt ki tudtunk menni a városba, illetve az utolsó nap, vasárnap, ugye nekem estére már csak a záró ünnepség maradt, és akkor napközben ki tudtunk menni. Uh-huh. De mindenkinek, tehát annyira tényleg elfogytak a magyar vonatkozású versenyek, egyébként mások voltak, majd ezt elmondom, hogy oda miért nem tudtunk elmenni, vagy nehézkesen tudtunk volna eljutni. A lényeg az, hogy tudtunk várost nézni. Uh-huh. Az, hogy miért nem tudtunk elmenni, bevezettek erre az olimpiára egy olyan booking rendszert, hogy előre be kellett foglalni, vagy jelezni kellett előre, hogy mondjuk teszem föl, én az öttusára, én augusztus 3-ára menni akarok. Ezt a verseny megelőző nap 4 óráig kellett jelezni, és akkor ők visszaigazoltak egy e-maillel, hogy mehetek. De most teszem fel egy példát, egy USA-francia kosárlabda meccsre, nagy valószínűséggel nem mehettem volna, mert hogy ugye nem volt magyar érdekeltség. Uh-huh. Tehát ott nyilván az USA, a francia, meg a hasonló nagy kosárlabda nemzetek mehettek, és volt olyan helyszín, ahova nekem azt írták vissza, hogy beteltek a helyek, nem mehetek. Tehát nem tudtunk eljutni, mondjuk teszem fel egy falmászásra. Uh-huh. Mert hogy nem volt magyar érdekeltség, akkor oda mi nem menjünk. Tehát uh-huh. ezzel próbálták azt, hogy minél kevesebb fotós, vagy kevesebb újságíró menjen egy helyszínre, nyilván több-kevesebb sikerre.
Mit adott nektek, hogy tértetek haza? Van-e benne a mint említett dolgokon túl olyan emlékélmény, ami úgy gondoljátok, hogy megmarad hosszú távon, vagy akár egy életre?
Én mindig utána élem meg. Én, amikor ott vagyok, vagy ott voltam az olimpián is, és nem éreztem, hogy egy olimpián vagyok, és most nem a körítés, hanem én mindig így szoktam megélni, hogy amikor hazajövök, és bekapcsolom a tévét, és mennek az ismétlések, és akkor úgy felszabadul rengeteg érzelem, hogy hú, én ott voltam. Ja, jó, egy méterre voltam attól az eseménytől. Én így szoktam megélni.
Én igazából azért egyrészt részben örülök, hogy egy ilyen úgymond csonka olimpián voltunk, tehát hogy tényleg nagyon azt remélem, hogy többet nem lesz ilyen az életben. És hogyha most az olimpiák történetét nézzük, akkor talán ez volt a harmadik olimpia, ami halasztott volt. Most ebben nem vagyok biztos, azt hiszem ez volt a harmadik olimpia. És ugye ez 10-20-30-50 év múlva ez ugye történelem lesz, és akkor én azt tényleg azt mondhatom, hogy na én ezen ott voltam, ezen a csonka olimpián. Egy tavalyi olimpián voltunk amúgy. Igen.
Ceglédi Zsolt és Derencsényi István fotóriporterekkel beszélgettünk az elmúlt percekben.